Köszöntöm az Adó Info hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Bulátko Ottó, az RSM adómenedzsere. Mai témánk az, hogy miként minimalizálhatja egy cég az adók kockázatát üzleti ellenőrzéssel. Honnan ered az előzetes üzleti ellenőrzési eljárás, és miért van szükség erre?
Munkánk során azt látjuk, hogy sok társaság csak egy adóhatósági ellenőrzés során szembesül az üzleti partnerek ellenőrzésének a fontosságával, jelentőségével, és meglepődik, amikor az adóhatóság kéri tőle, hogy mutassa be a szerződéskötési gyakorlatát, és adja át az előzetes üzleti ellenőrzésre vonatkozó dokumentációt is. Maga az üzleti ellenőrzési eljárás az a általános forgalmi adó szabályokhoz kapcsolódik, illetve a hozzáadott értékadóról szóló uniós irányelvvel van kapcsolatban, ugyanis ezek a jogszabályok egyértelműen előírják, hogy a számlának a kibocsátásának az időpontjától teljesen a számla megőrzésének a időszakának a végéig biztosítani kell a számla eredetének a hitelességét, annak a sérthetetlenségét. Ez azt jelenti, hogy a számlának nem csak formailag kell megfelelnie magának az elévülési időszaknak a végéig, hanem tartalmilag is. Tehát maga a számla, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentáció bizonyítani kell, hogy tudja azt a gazdasági eseményt. Tehát, hogy az megtörtént, és ez tényleg úgy valósult meg. És ezért van az, hogy azt mondja a szabályozás, hogy maga a számla és a gazdasági esemény, legyen az termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás, az a közötti összhangot, azt az előzetes üzleti ellenőrzési eljárás lesz az, ami megteremti. Tehát ez az előzetes üzleti ellenőrzési eljárás pedig az, amikor én valakivel szerződést akarok kötni, akkor én azzal a partnerrel a jogszabály alapján kötelező, hogy valamilyen szinten azt átvilágítsam, összeszedjem az összes pozitív és negatív információt a partneremről, illetve ezek alapján megbizonyosodjak arról, hogy az a partner az alkalmas-e a szerződésnek a teljesítésére. És ezeket kell dokumentálni, és ez maga az az üzleti ellenőrzési eljárás, hogy én már pedig meggyőződtem arról a szerződéskötés során, sőt, a gazdasági esemény teljesülése során mindvégig arról, hogy igen, én a partner állok kapcsolatba, és a partner megfelelő tárgyi személy feltételekkel rendelkezik, hogy ő ezt a gazdasági eseményt felém nyújtsa. Tehát ez maga az üzleti ellenőrzési eljárás, innen ered.
Hogyan merül fel, és miben merül ki a partnerek előzetes üzleti ellenőrzése?
Tehát minden esetben, amikor egy gazdasági eseményt akarunk elvégeztetni, akkor kapcsolatba kerülünk egy partnerrel, legyen ez ajánlás, vagy internetes oldalon keresztül, és ebben az esetben rá kell szállni legalább 10 percet, hogy megnézzük, hogy kivel állunk kapcsolatba. Tehát nézzük meg azt a partnert, világítsuk át, ez maga az üzleti ellenőrzési eljárás, így merül fel. És tegyünk meg minden olyan észszerű intézkedést, hogy megbizonyosodjunk, illetve az adóhatóság számára tudjuk bizonyítani, hogy igen, felénk a partner teljesített. Itt az adóhatóság egy elég szigorú követelményrendszert állít fel, és ma már egyre alaposabb és egyre összetettebb előzetes üzleti ellenőrzési eljárást várnak el az adózóktól. Le kell ellenőriznünk például magát a számlakibocsátónak a telepeit, székhelyét, meg kell néznünk azt, amikor szerződést kötünk valakivel, hogy tényleg akivel kapcsolatba állunk, az a törvényes képviselője, vagy ha nem az, akkor jogosult-e arra, hogy a cég nevében eljárjon. Akár már az is egy előzetes üzleti ellenőrzési eljárás, ha egy referenciát kérünk, már az is egy üzleti ellenőrzési eljárás, ha megnézzük a partnernek a honlapját, ezáltal tudunk megbizonyosodni, hogy több éve működik, de nagyon fontos például az is, hogy a céginfóban az adatait ellenőrizzük, hogy milyen bevétele van, mi a tevékenységi köre, vagy az adóhatóságnak a elérhető adatbázisaiban megnézzük, hogy megfelelően működik-e ez a cég.
Említette az adóhatósági adatbázist, de emellett még milyen adatbázisokat használjunk az üzleti ellenőrzés során?
Nagyon sok ingyenes vagy fizetős adatbázis lehet elérni ma már. A két legfontosabb az tényleg egyrészt a NAV-nak az adatbázisainak az adatai. Ezek egyébként ingyenesen elérhetők. Itt meg tudjuk akár nézni, hogy ki nem nyújtott be kétszer egymás után áfa bevallást, ki az, aki nem tudom, 180 napon keresztül folyamatosan nagy összegű adótartozást halmozott fel, de ugyanúgy meg tudjuk nézni azt is, hogy kinek törölt az adószáma, ki foglalkoztatott korábban, be nem jelentett alkalmazottat. Vannak az a NAV adatbázisok között ilyen pozitív adatbázisok is, meg tudjuk nézni, hogy valaki megbízható adózó, meg tudjuk nézni azt, hogy valaki köztartozásmentes adózó, tehát a NAV-nál pozitív és negatív adatbázisok is vannak, de nagyon fontos még például a céginformációs adatbázis. Itt a cégjegyzéken belül nem csak a társaságoknak, a törvényes képviselőinek az adatait, hanem akár a beszámoló adatait, a kiegészítő mellékletnek az adatait is le tudjuk kérni, ahol meg tudjuk nézni azt is, hogy ténylegesen hány munkavállalóval rendelkezik ez a cég, mekkora bevételt ért el, nyereségese, vagy hirtelen történt nála egy ilyen árbevétel emelkedés. Tehát sok ingyenes adatbázis van, sajnos olyan adatbázis, ami összesíti ezeket az ingyenes, külön-külön elérhető adatbázisokat, az már kevesebb van. Viszont az az ajánlott, az a legegyszerűbb, vagy leginkább idő megtakarítást eredményező, ha egy olyan adatbázist használunk, ami összesíti egy adott céget, az összes pozitív, illetve a negatív információt, és ez alapján el tudjuk dönteni, hogy mi javasolt, hogy szerződhetünk-e ezzel a partnerrel, vagy sem.
Ugye nyilván egy cég más céggel többször is kapcsolatba kerül, hogyha egyszer lefolytatott egy ilyen üzleti ellenőrzést, akkor azt jó, hogyha rögzíti, hogyan kell dokumentálni az ilyenfajta ellenőrzéseket, illetve szükséges-e az, hogy felülvizsgáljuk az üzleti ellenőrzést?
Magának a dokumentálásának a részleteire nem tér ki a szabályozás, viszont, tehát ezt rábízza magára a cégre, tehát nincs semmilyen speciális rendelkezés. Lényeges viszont, hogy egy ellenőrzés során be kell tudni, hogy mutassuk, át kell, hogy tudjuk adni és bizonyítani, hogy ténylegesen a szerződéskötést megelőzően, meg a szerződés megvalósulása alatt milyen cselekményeket végeztünk el. Tehát nincs rá szabály, tehát akár lementhetem egy PDF-be magának a cégnek az adatait, illetve a pozitív-negatív információt, vagy akár készíthetek egy Excel táblát, ahol leírom azokat a feltételeket, hogy mit kértem be a partnerről. Tehát erre nincs konkrét speciális rendelkezés, de amikor már egy ellenőrzés van, akkor ezt be kell, hogy tudjam mutatni az adóhatóságnak, és ráadásul nekem ezt az elővülési időn belül meg is kell őrizni. Tehát sok társaság az a baj, hogy azt sem tudja, hogy van ilyen rendelkezés, és mikor az adóhatóság kéri, hogy mutassa be az üzleti ellenőrzési eljárást az adott partnernél, akkor meglepődik, és nem is tudja, hogy mit kéne átadni.
Mikor gyanakodjunk a partnerünkre? Milyen körülményeknek van, vagy lehet szerepe ebben?
Bármilyen negatív adatbázisban, ha szerepel, akkor nagyon fontos, hogy tényleg akkor már gyanakodjunk és további lépéseket tegyünk meg. Ha azt látjuk, hogy például egy nagy volumenű tranzakció esetében egy frissen alakult társasággal akarunk kapcsolatba lépni, akinek nagy isten nincs is bejelentett munkavállalója, vagy azt látjuk, hogy a maga fő tevékenysége eltér attól a tevékenységi körtől, amivel kapcsolatban én megrendelést eszközölök, akkor már érdemes gyanakodni, illetve ha akivel kapcsolatban állunk, az nem feltétlenül az ügyvezető, de nem látjuk azt, hogy ténylegesen a társasághoz kötődne, vagy személycserék történtek a cégbe, akkor minden esetben felmerül a gyanú. És ilyen esetben további vizsgálatokat érdemes elvégezni, illetve minden esetben ezeket rögzíteni, sőt az a javasolt, hogy ebben az esetben lehet, hogy ezzel a partnerrel nem érdemes szerződni. És nagyon fontos, amire az előbb nem tértem ki, hogy felül is kell vizsgálnunk. Tehát, hogy nem elég azt, hogy amikor szerződést kötünk, akkor ellenőrizzük a partnerünket, és akkor teszünk meg különböző üzleti ellenőrzési eljárási lépéseket, hanem fél évente, évente, vagy akár egy újabb szerződéskötéskor, vagy szerződésmódosításkor, akkor ismét vizsgáljuk felül, és nézzük meg a partnerünket, hogy a személytárgyi feltételekkel rendelkezik-e a munka elvégzéséhez.
Miért lehet ez fontos? Tehát milyen problémákat lehet kikerülni, vagy megelőzni azzal, hogyha lefolytatjuk az üzleti ellenőrzést?
Sok esetben, amikor tényleg cégekkel találkozom, megkérdezik, hogy el lehet kerülni egy adóellenőrzést is. Erre azt mondom, hogy igen, ma már el lehet kerülni egy adóellenőrzést. És ha arról beszélek, hogy el lehet kerülni egy adóellenőrzést, akkor pont egy megfelelő előzetes üzleti ellenőrzési eljárásról beszélek, mert ezzel elkerülhetjük az adóellenőrzést. Ma már a NAV csak akkor jön ki minket ellenőrizni, ha valamilyen kockázatot lát. Abban az esetben, ha olyan partnerrel szerződünk, aki szabálytalanságot követelne, nagy Isten adó elkerülő, akkor minden esetben a NAV kopogtatni fog nálunk. Viszont ha egy jó partner ellenőrzési gyakorlatunk van, akkor nem lesz olyan szerződéses partnerünk, akinél felmerülne az a lehetőség, hogy a NAV hozzánk kijöjjön, és egy ellenőrzés során akár elvitassa az általános forgalmi adólevonási jogunkat. Ugyanis abban az esetben, ha a NAV azt mondja, hogy ő olyan körülményeket lát, olyan objektív körülményeket, ami alapján nekem a szerződéskötéskor tudnom kellett volna, hogy az a partner az nem rendelkezik ezekkel a személytárgyi feltételekkel, akkor ő sajnos jogszerűen tudja azt mondani, hogy nem engedi, hogy az áfa levonási jogot érvényesítsen. Ha pedig azt látja, hogy nem is volt üzleti ellenőrzési eljárásom, és tényleg nem követtem a jogszabályokat, akkor még egy 50%-os bírsággal is megfejeli ezt a megállapítást.
Tehát tulajdonképpen ennek anyagi kockázata van, hogyha az üzleti ellenőrzést elmulasztja egy cég.
Igen, egy igen jelentős anyagi kockázata. Általános forgalmi adóban az adólevonási jogot csak akkor érvényesíthetem, hogyha egy megfelelő üzleti ellenőrzési eljárással én magának a számlának, az adattartalmának a hitelességét alá tudom támasztani. Az adóhatóságon van annak a bizonyítási kötelezettsége, hogy ő azt bizonyítsa, hogy már pedig voltak olyan objektív körülmények, ha én elvégzem ezt az ellenőrzést, előzetes üzleti ellenőrzést, akkor tudnom kellett volna arról, hogy itt valami szabálytalanság van a partneremnél, vagy esetleg az annak az alvállalkozójánál, tehát a számlázási láncon belül.
Tehát tulajdonképpen ebben a helyzetben a számlázási lánc egyes szereplői nem önállóan felelősek saját magukért, hanem minden cégnek van felelőssége abban, hogy kivel szerződik.
Igen, minden cégnek van felelőssége, és az adóhatóság abban az esetben, ha egy ilyen számlázási láncot vizsgál, és valakinél szabálytalanságot tapasztal, akkor ő végigmegy a számlázási lánc valamennyi tagjánál, és abban az esetben, ha az adott tagnál azt látja, hogy ez a számlabefogadó tudott, vagy tudhatott arról, hogy egy szabálytalanság történt, akkor ott elvitatja az áfa levonási jogot, és megy tovább, és a számlázási lánc következő tagjánál is ezt fogja vizsgálni. Nagyon fontos, ez viszont szerencsére a cégeket végzi, hogy védi, hogy egy ilyen objektív körülmény alapján a NAV nem tehet megállapítást, tehát minden esetben több olyan körülményt kell neki feltárnia, hogy mi egy adott cég esetlegesen miből tudhatta volna, hogy itt szabálytalanság elkövetése történik. Egyébként, ha van egy üzleti ellenőrzési eljárásunk, ezt be is tudjuk mutatni az adóhatóságnak, és megfelelően tudjuk dokumentálni, hogy igen, én valamennyi partnerem esetében elvégzem következő általános üzleti ellenőrzési eljárási lépéseket, akkor azt látja a NAV, hogy már pedig ez az adózó, ez jó hiszeműen próbált eljárni, és akkor valószínűsíthetően nem fog nála megállapítást tenni.
Az üzleti ellenőrzési eljárásban tehát nyilvánvalóan van szerepe az adóhatóságnak, de van szerepe mondjuk más testületnek is, tehát mondjuk akár a Kúriának, vagy az Európai Unió bíróságának, hiszen ugye azért nemzetközi porondon is zajlanak céges kapcsolatok. Itt ugye az Európai Unió bírósága emiatt jöhet képbe.
Igen, mivel itt a szabályozás is uniós szintű, emiatt nem csak a NAV-nak van szerepe, hanem igazából ténylegesen a Kúriának és az Európai Unió bíróságának is jelentős szerepköre volt abban, hogy kimunkálja azokat a feltételrendszereket, kialakítsa azokat a kereteket, hogy mikor tekinthető egy adott üzleti ellenőrzési eljárás megfelelőnek, vagy esetlegesen mikor mondhatja azt jogszerűen az adóhatóság, hogy valaki tényleg elmulasztott ellenőrzési cselekményt elvégezni. Maga itt az áfa levonási jog kapcsán már 2010-es években is nagyon nagy viták és nagyon nagy ügyek kerültek az Európai Unió bírósága elé előzetes döntéshozatali eljárásba, és már ott első körben megvizsgálta a magyar bíróság, illetve a magyar adóhatóságnak az adólevonás területén folytatott gyakorlatát, és hát sajnos ott azt látta az Európai Unió bírósága, hogy a magyar szabályozás túl szigorú, és sok esetben ellentétes az adott értékadóról szóló irányelvben foglalt elvekkel, és pont ezért kialakult Magyarországon is, tehát 2013-tól napjainkig is zajlik annak a keretrendszernek a meghatározása, hogy mi az, ami elvárható tényleg egy működő társaságtól, akkor, amikor szerződés köt, és sok cég nem tudja, de tényleg javasolt, hogy nézze meg a NAV oldalán, ott van egy külön útmutató arra, hogy mi az, ami javasolt egy előzetes ellenőrzési eljárásban. A Kúriának van már egy közigazgatási és munkaügyi kollégiumi véleménye arról, hogy hogyan kell ezt az előzetes üzleti ellenőrzési eljárást lefolytatni, illetve mik azok az objektív körülmények, amiket az adóhatóságnak bizonyítani kell ahhoz, hogy jogszerű legyen a megállapítása. És a NAV-nak nem csak útmutatói vannak, hanem közé is teszi ezeket az ingyenes adatbázisokat, ahol az adózók segítséget kaphatnak arra vonatkozóan, hogy ők hogyan, milyen ellenőrzési eljárást folytassanak le egy szerződéskötéskor.
Mikor vitatja el az adóhatóság az előzetes üzleti ellenőrzési eljárással összefüggésben az adólevonási jogot is?
Abban az esetben, ha a számlakibocsátó vagy a számlázási láncolatnak a korábbi tagjánál egy szabálytalanságot, adóelkerülést valószínűsít, megállapítja valójában a számlának a fiktivitását. Ugyanis negatív értelemben a számla hitelessége, ha megdől, az azt jelenti, hogy a számla fiktívvé válik, tehát nem lesz hiteles, és ebben az esetben az adóhatóság az adólevonási jogot megtiltja. Így tesz megállapítást a számlázási láncolatba a számlát befogadó személyre. Ugyanakkor, ha ő elvégzi ezeket az üzleti ellenőrzési eljárásokat, akkor esetlegesen még a számla fiktivitása ellenére is tudhatja, meg tudja azt bizonyítani, hogy ő a tőle elválható körültekintéssel járt el, emiatt nem lehet az adólevonási jogot tőle elvitatni. Nagyon fontos, és erre még nem tértem ki, hogy tényleg vannak ilyen általános üzleti ellenőrzési eljárások, amit minden partnernél célszerű elvégezni, de ezen túl vannak olyan szektorspecifikus lépések, talán így lehet mondani, olyan szektorok, ahol az ágazati jogszabályok további elvárásokat támasztanak. Tehát sokkal szigorúbb szabályozás van. Bizonyos esetben egy jogszabály vagy egy kormányrendelet ír elő olyan kötelező tartalmi elemeket, hogy milyen ellenőrzést köteles elvégezni, vagy milyen lépéseket kell tenni valakinek, ha egy partnerre szerződést akar kötni. Csak egy példát hagy mondjak, hogy van például a személy és vagyonvédelem köre. Ebben az esetben, ha valaki személy és vagyonvédelmi szolgáltatást akar igénybe venni, akkor mindig csak írásos szerződésben teheti meg azt, és aki ezt a szolgáltatást nyújtja, az nem is vehet igénybe maximum egy további alvállalkozót, viszont a megbízónak ezt jóvá is kell hagynia. Tehát, hogyha mi ezt az ágazati specifikus jogszabálynak a feltételét nem teljesítjük, akkor joggal mondhatja azt a NAV, hogy nem is megfelelően teljesítetted az üzleti ellenőrzési eljárásodat, ezért elvitatom tőled a befogadott számlákban szereplő áfának a levonási jogát.
Önök az adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Bulátko Otto, az RSM adómenedzsere volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.